Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerdán délután is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Egyre gyakrabban hallunk a különböző tömegtájékoztatási csatornákon keresztül a mély államról, vagy párhuzamos államról. Erről a két fogalomról nyilván felvetődik a jogos kérdés, hogy mennyire fedi egymást. A mindenkori hatalom eszköze hagyományos demokráciákban is felelhető-e, és miként, hogyan nyilvánul meg? Ezekre a kérdésekre igyekszünk válaszolni a mai műsorban jeles vendégünkkel, akivel egy átfogó interjú jelent meg a Krónika hasábjain, és akivel a témáról egy a délelőtt folyamán rögzített interjúban térünk ki. De szót ejtünk még a különböző állami szervek között tapasztalható hatalmi harcokról, a szintén sokat emlegetett visszarendeződésről, az ifjú generációk szerepéről a politikai elit megtisztulásában a jövőre vonatkozóan. Tisztelettel köszöntöm tehát a mai Naprakész műsorban Bak Miklós politológust, egyetemi tanárt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Tisztelt Bak Miklós, az utóbbi időben egyre hangsúlyosabban és egyre gyakrabban hallunk az úgynevezett mély államról, vagy párhuzamos államról. Ez a két fogalom mennyire fedi egymást, és egyáltalán mit takar?
Publicisztikai szinten ez a két fogalom lényegében fedi egymást, sőt azt merném mondani, illetve azt kell mondanom, hogy tulajdonképpen több fogalom is kialakult az idő folyamán, amelyek lényegében ugyanazt a kérdést fedik. Ezek közül a mély állam fogalma vált leginkább ismerté, legalábbis a magyar nyelvű irodalomba, szakirodalomba. Ennek a román publicisztikai meghonosítása volt a párhuzamos állam. Azonban a kérdésnek van egy fogalom története is, hiszen már régóta gondolkodnak azon társadalomtudósok, hogy milyen jellegű is az államhatalom. És erre vonatkozóan az idők folyamán több fogalmat is forgalomba helyeztek. Ezek egy része tulajdonképpen a diktatúrák működését próbálta értelmezni. Még a 40-es években egy német származású tudós Amerikába közzétett egy könyvet a hitleri rezsim működéséről, ott duális államról beszél. Aztán a 60-as években egy másik irodalmi vonulata fejlődött ki ennek a kérdésnek, amely elsősorban azt vizsgálta az Egyesült Államokban, hogy az úgynevezett katonai ipari komplexumok, amelyek a kormányhatalom rejtett lobby működését alakították ki, vagy befolyásolták, azok tulajdonképpen hogyan működnek, mit jelentenek, és innen kezdve a kérdés aztán folyamatosan újra fogalmazódott a nyilvánosság működésével is kapcsolatosan, hiszen a nyilvánosság bővülése, az internet, az úgynevezett szociális média kialakulása az előtérbe állított azt a kérdést, hogy a média az egyszerre jelent bővülő dialógust és bővülő manipulatív lehetőséget is, tehát a kettőnek a szembeállítása is kapcsolódott ehhez a kérdéshez. És végül a mély állam fogalma is megjelent, amelyet elsősorban olyan államok leírására próbálták alkalmazni, mint például Törökország, ahol az állami hatalomnak egy belső magva alakult ki, amely a demokrácia alatt vagy mögött tulajdonképpen az államhatalom működését jóval erőteljesebben meghatározta, mint a formális demokratikus intézmények. Két dolog vonható le, hogyha ezt a fogalomtörténetet áttanulmányozzuk. Az egyik az, hogy tulajdonképpen mindezek egy olyan kérdésre próbálnak választ adni, ami kétségtelenül létezik a modern állam működésében, ez az állami hatalomnak, az államhatalomnak a kettősége. Egy amerikai politikai szociológus, Michael Mann, ezt úgy fejtette ki, hogy a modern állam hatalma az egy folyamatos kettősségbe valósul meg. Egyrészt van az államnak egy infrastrukturális hatalma, amelyet a civil társadalmat áthatva valamiféleképpen megegyezéses módon nyilvános szabályok alkotásával, átláthatósággal, dialógussal alakít. Hát ez tulajdonképpen inkább a demokrácia működéséhez kapcsolható. Másrészt a modern államnak van egy despotikus hatalma is. Itt természetesen a despotikust idézőjelbe kell tennünk, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy diktatúrikusan működik az állam, de a politikai hatalomnak mindenképpen van egy egyoldalú jellege, és pedig len az, hogy politikai akaratot jelenít meg, él a legitim erőszakkal, és az állam cselekvő képességét tulajdonképpen ez a hatalom tartalmazza igazából. És a kettőnek valamiféleképpen egyensúlyba kell lennie, egymást ki kell egészítenie. Tehát a mi állam fogalma az tulajdonképpen azt a jelenséget akarja, hogy ebben a kettőségben tulajdonképpen megbomlik az egyensúly, és valamiféleképpen a despotikus hatalom az előtérbe kerül egyes államok és egyes politikai kontextusok esetében, tehát Törökországban ugye ez történik. Másrészt világos az, hogy a mélyállam fogalma az nem csupán diktatórikus vagy autoriter rezsimekre alkalmazható. Végül egy harmadik kérdés is megjelenik itt. Ez pedig az, hogy a modern nyilvánosság működésében ezek a kérdések sohasem jelennek meg tisztán, tehát olyan fajta manipulatív környezetet is lehetővé tesznek, amelyben mindenféle konspiracionista elméletek is lehetővé válnak. És hogy a demokráciák világából hozzunk erre példát, tehát ez nagyon jól látható, azon amerikai filmek sokaságában, melyek tulajdonképpen épp ezt a kérdést, a katonai ipari lobby titkos működését, összeesküvés jellegét különböző kémfilmek és krimik formájába ragadja meg. Ez mindenképpen jelzi, hogy egyrészt létezik valamilyen probléma, másrészt pedig annak a közvéleményben való percepciója az mindenféle konspiracionista elméletekre való fogékonyságot is magával von.
Érdekes számomra az, amit itt a bevezetében elmondott, hogy az Egyesült Államokra is visszavezethető a mély állam fogalma egy olyan több évszázados demokráciával rendelkező közösségre, amely hát kicsit meglepő ez, mert hogy talán a volt kommunista diktatúrákra volt inkább jellemző, vagy az úgynevezett megtorló hatalomnak a háttérirányítása tekintetében ez a fogalomhasználat tévednék?
Természetesen a diktatúrák és a kommunista hatalom, mint ahogy a náci állam is, az tulajdonképpen egy olyan tisztán politikai és erőszakhatalmat jelentett az állam formális működésén belül, ami tulajdonképpen ezt a diktatúrát érvényesítette. Azonban azért tartottam fontosnak ezt a fogalomtörténeti kiegészítést, hogy lássuk a kérdést a maga teljességébe, hiszen az Egyesült Államok nem csupán a demokráciának a földje és az első történetileg megvalósult modellje, hanem ugyanakkor egy olyan modern és erős állam, amelynek a kormányzati teljesítménye mind belföldön, mind a világpolitikában kiemelkedő, és hát egy erős kormányzati hatalom az mindenképpen a célirányos politikai cselekvést is jelenti, tehát ez tulajdonképpen azzal függ össze, amit az állam despotikus hatalma kapcsán Michael Mann-ra utalva említettem. Még egyszer aláhúzom, hogy nyilván demokráciák esetében az állam despotikus hatalmán tulajdonképpen egy metaforikus kifejezést kell érteni, hiszen másrészt a demokrácia megpróbálja folyamatosan ellenőrizni, illetve az infrastrukturális hatalma az államnak korlátozza a despotikus komponensnek a működését. De a kormányzó képesség és az államhatalmi cselekvő képesség az mindenképpen egy ilyen egyirányú cselekvést előfeltétez az államhatalom részéről, amiben mindenképpen jelentkezhetnek, hát mondjuk így, hogy túlzások, valamiféle túlcsordulása ennek a hatalomnak.
A Krónikának adott interjújában egy nagyon érdekes gondolatra leltem, ha megengedi, idézem, és akkor kérném szépen, hogy reagáljon erre. Tehát, alapvető ellentmondás van a szervezett, professzionális és konszolidált államhatalom és a demokrácia működése között, idézett bezárva. Ezek szerint demokrácia nem működhet egy olyan esetben, amikor alapvetően szervezett, professzionális és konszolidált államhatalom létezik?
De természetesen működhet. Éppen ezt fejtegettem az államhatalom kettősége kapcsán, hogy az államhatalom, mint cselekvő hatalom, az olyan típusú szervezettséget jelent, amely minden porcikájában nem tudja előfeltételezni a kollektív döntést, hanem annak van egy autonómiája, ami szükséges ahhoz, hogy bizonyos helyzetekben professzionálisan és gyorsan lépjen. Másrészt ennek a működésnek mindenképpen kell, hogy legyen egy demokratikus kontrollja, és hát a kettőnek valamiféle kiegyezése szükséges ahhoz, hogy a politikai hatalomnak az alapja demokratikus legyen, de ugyanakkor a gyors és professzionális cselekvőképessége is megmaradjon.
Na már most itt nálunk, ugyebár a több évtizedes diktatúra árnyékában, azért ez a fogalom hidegrázást okozhat a közvélemény körében, és egyre gyakrabban, főleg most, hogy az igazságügyi törvénycsomag módosítása zajlik, egyre gyakrabban felszínre kerül. Na már most azt is állítja, hogy például a szociáldemokrata, hatalmon levő szociáldemokrata párt politikusai a párhuzamos államról beszélnek, akkor, amikor hát embereik révén jobbára az államhatalom eszközeit ellenőrzés alatt tartják. Viszont kivétel a titkos szolgálatok, és talán a megtorló intézmények ellenőrzése. Ez zajlik, ez a háború zajlik talán jelen pillanatban a kulisszák mögött. Milyen eredménnyel és mennyire valós a kormányzó szociáldemokrata párt politikusainak az ilyen irányú figyelmeztetése?
Hát kétségtelen az a tény, hogy a párhuzamos állam fogalmát most bedobták a politikai közbeszédbe, és egyfajta vádként is alkalmazzák, például az államfővel szemben, és meg nem nevezett állami aktorokkal, például az igazságszolgáltatással, a korrupció ellenes ügyészséggel szemben, az mindenképpen jelzi azt a folyamatot, hogy az államhatalomnak abból a despotikus részéből, komponenséből, amely a rendszerváltás nyomán kialakult, és amely lényegében azt jelentette, hogy a posztkommunista elit nagyjából meg tudta szállni, és egyfajta kontinuitással tudott élni a bürokratikus hatalom intézményeibe, az most valamiféleképpen megbomlani látszik. Másrészt ennek a megbomlása, legalábbis ahogy én látom, egyrészt azt jelzi, hogy átalakulóban van a román demokrácia, ami nem föltétlenül rossz, viszont számos veszélyt is jelent ez, és pedig lenne abban a vonatkozásban, hogy az úgynevezett mélyállami hatalomnak azért vannak olyan intézményi aktorai, amelyek ragaszkodnak a saját hatalmi autonómiájukhoz. Ez elsősorban a titkos szolgálatok esetében látható.
Demokratikus ellenőrzést említett az előbbi, korábbi gondolatában. Na már most éppen ez a gond jelen pillanatban, hogy titkosszolgálat, illetve hát összefonódva a korrupció ellenes ügyészséggel, illetve a terror elhárítási ügyészséggel nem nagyon ellenőrizhető. Nincsenek meg hozzá a megfelelő eszközök. Ez hogyan alakulhat a jövőben?
Hát azért vannak eljárási megoldások, amelyek visszaszoríthatják a titkos szolgálatokat, hiszen láttuk, hogy a korrupció ellenes ügyészség és a szervezett bűnözés elleni és a terror elhárító ügyészség esetében az egyik fő probléma tulajdonképpen épp abból adódott, hogy ezek ellenőrizetlenül az igazságszolgáltatás és a bírói hatalom megkerülésével élhettek titkosszolgálati eszközökkel, amelyet technikailag tulajdonképpen a titkosszolgálatok biztosítottak is ezen ügyészségek számára, és innen kezdve aztán elég egyértelműnek látszott az az út, amely tulajdonképpen ezek titkosszolgálati behálózásához vezetett, ami valóban félelmetes a maga módján. Márpedig lenne a titkos szolgálatok esetében hát egy olyan intézményi kultúra látszik mind a mai napig dominánsnak, amelynek a gyökerei visszanyúlnak még a Ceausescu korszakba. Legalábbis mi magyarok ezt a kérdést azt hiszem, hogy egyértelműen így érzékeljük, hogy ezek azok a államhatalmi szervek, amelyek leginkább konzerválják az államnacionalizmust, megörökölvén még a Ceausescu korszakból. Látjuk például olyan elhíresült ügyek esetében, mint a székely terroristák ügye volt, ahol tulajdonképpen szinte azt lehet mondani, hogy teljesen koholt vádakat állított össze a terrorizmus ellenes ügyészség a titkos szolgálatok segítségével, amelyet tulajdonképpen a román bíróságok is elutasítottak.
És hát bizonyos lehallgatási hanganyagok feldolgozása kapcsán is nagyon szoros volt a különböző a két ügyészség és a titkos szolgálatok
feldolgozásának a módja is mutatta, hogy tulajdonképpen az eljárásokból hiányzik a jogállami és a bírói kontroll.
De már most tisztelt Bak Miklós, ez eléggé megdöbbentően hangzik, mindaz, amit itt állítod, de hát egyáltalán a jövőre vonatkozóan, illetve ebben a jelenlegi zavaros belpolitikai helyzetben mi várható?
Hát nem vagyok jövőbelátó. Az kétségtelen tény, hogy jelen pillanatban ennek a kérdésnek egy olyan átfogó vitája zajlik, amilyen még nem volt a rendszerváltás óta. Az, hogy ebből a zavaros vitából tulajdonképpen mi hogyan fog lecsapódni, azt nehéz megjósolni. Az kétségtelen, hogy a kérdés az nagyon sok technikai, jogtechnikai részletben van elrejtve, tehát nehéz erről a helyzetről igen, nem fehér-fekete ilyen fundamentalista megállapításokat tenni. Az ördög a részletekben, a jogtechnikai részletekben rejlik, nevezetesen abban, hogy ezek az eljárások, amelyeken keresztül megvalósul az ügyészség tevékenysége, és amely hát a bírói hatalom működését lehetővé teszi, azok milyenné formálódnak a mostani igazságügyi reformba. Erről én nehezen tudok egyértelmű dolgot mondani, nem lévén jogász. Annyit tudok megállapítani, hogy kétségtelenül az egyik legátfogóbb vitája zajlik, még hogyha zavarosan, ködösen is ennek a kérdésnek.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
A folytatásban, tisztelt Bak Miklós, akkor egy picit világítsunk rá mindazon riogatások hátterére, amelyek szintén egyre erősödő hangon nyilvánulnak meg, és amelyek az úgynevezett visszarendeződés folyamatát vetítik elő a jövőre vonatkozóan. Legutóbb éppen Tőkés László, európai parlamenti képviselő a temesvári forradalmi megemlékezések alatt hangsúlyozta egyik nyilatkozatában, hogy míg más államokban a demokratikus folyamatok zajlanak, addig Romániában a visszarendeződés folyamata tapasztalható. Tényleg visszatérhetünk a 89-es helyzethez itt Romániában a következő években, vagy végül is a harcnak van-e egy olyan esélye, hogy ismét hatékony demokratikus ellenőrzés alá vonhatják a megfelelő szervek ezeket a titkosszolgálatot, illetve hát a különböző ügyészségeket?
Én nem hinném, hogy egy olyan típusú visszarendeződésre kellene gondolnunk, hogy minden visszatér 89 előtti állapotokba. A tét inkább az, hogy tulajdonképpen megszűnik-e a rendszerváltás után kialakult felemás mélyállam, vagy sikerül valamiféleképpen lazítani, erőteljesebb ellenőrzés alá vonni azt a titkosszolgálati behálózottságot, amely most már világosan kirajzolódott az igazságügyi reform kapcsán. De nem csak erről van szó, hanem egyáltalán az igazságszolgáltatás és a politika viszonyáról. Egy kérdést hoznék fel, amelyről hát elég nehéz a leegyszerűsített terminusokba beszélni. Ez a korrupció ellenes ügyészségnek a működése, amelyre egyértelműen szükség volt abban az értelemben, tisztán politikai értelemben, hogy helytálló volt az európai diagnózis, hogy Romániában alakult ki az egyik legkorruptabb politikai rendszer, viszont ennek a kezelése azzal, hogy kiemelt szereplővé tették a korrupció ellenes ügyészséget, számos kérdést fölvet, ugyanis a korrupció ellenes ügyészség részleges kiemelése a vádhatóságok köréből és az igazságszolgáltatás rendszeréből újabb hát politikai visszaélési lehetőségeket teremtett. Tehát ez a kettőség jellemzi a korrupció ellenes ügyészség működését. Egyrészt nagyon sok korrupciós ügyet vitt a bíróságok elé, másrészt azonban látszik az is, hogy ezeknek a kiragadása és a kezelése nagyon önkényesen történik, hiszen ha megfigyeljük például azt, hogy hogyan is határozták meg a korrupció ellenes ügyészségnek a szerepét, akkor már is lehet látni, hogy ez már a definíción keresztül megteremtette az önkényességnek a lehetőségét, hiszen olyan ügyek tartoznak a korrupció ellenes ügyészség körében, amelyek a korrupciós kár révén csak 10 000 euró fölöttiek, és csak a politikusoknak, illetve választott politikai tisztségviselőknek egy bizonyos körére, illetve állami tisztségviselők bizonyos körére vonatkoznak. Ez pedig azt jelenti, hogy az így keletkező ügyek azok általában vélelmezések alapján alakulnak ki, hiszen egy elkezdett vizsgálat vagy egy megfogalmazott vád időpontjában még nem lehet pontosan tudni, hogy tulajdonképpen a korrupciós ügynek melyik az az összege érinti azt a határt, amely révén tulajdonképpen a kiemelt korrupciós ügy, és egyáltalán, hogy kik az érintettek ebben. Így tehát magának a korrupciós vádaknak a megfogalmazása lehetővé teszi, hogy bizonyos tisztségviselők egyből a közvélemény homlokterébe kerüljenek. Ez pedig lenn még akkor is, hogyha az igazságszolgáltatási aktus önmagában jogi jellegű, ez egy olyan külön politikai befolyás és nyomásgyakorlási lehetőséget jelent, amelynek a következményei hát eléggé kiszámíthatatlanok.
Ez talán a legnagyobb gond idehaza, hogy politikai eszközzé vált a korrupcióellenes ügyészség sok esetben, és sajnos több magyar áldozata is van ennek a harcnak, illetve hát a terrorelhárítási ügyészségnek az ügyködése kapcsán is visszatérnék akkor az ön által is említett Kézdivásárhelyi esetre, vagy például Horváth Anna volt kolozsvári alpolgármester esetére, akiről tehát a vádtanúi is pozitívan nyilatkoztak, tehát semmiképpen nem lehet korrupciós ügyeket rábizonyítani, viszont a karrierje ketté tört, és több ilyen eset van. Nem cáfolom, és nem akarom védeni azokat, akik valóban bűnösek, és akik ellen eljárás történik, viszont a politikai játszmában való részvétele ezeknek az intézményeknek az egyáltalán nem helyes, igaz?
Igen, hát ha röviden kellene megfogalmazni, és általánosságokba, akkor körülbelül ez lett a látleletünk.
Mert most az is sokszor felmerül, hogy ugyebár az államhatalmaknak a szétválasztása sérelmeződik itt Romániában, van-e ilyen tekintetben akkor az elmondottak alapján egy ötödik államhatalom is, amely a közvetlenül az úgynevezett mély államhoz kapcsolódik?
Én nem hinném, hogy a mély államot egy külön hatalmi ágnak kellene tekintenünk, annál is inkább, mert hogyha a mély állam működése olyan autonóm hatalmi szereplőket jelent, amelyeknek a működése nem ellenőrizhető, nem átlátható, akkor egyrészt azt kell látnunk, hogy több ilyen szereplő is lehet, nem föltétlenül konvergens módon cselekednek, és nem egyetlen hatalmi ágba, hiszen jelen lehetnek a bírói hatalomba, jelen lehetnek a kormányzati hatalomba, és a kormányzati hatalom rejtett szegmensei révén ellenőrizni tudják a törvényhozói hatalmat is. Ugye erre is tudunk példát mondani, hiszen a legutóbbi időkig például a román parlament titkosszolgálatokat ellenőrző bizottsága az úgy működött, hogy tulajdonképpen nem választott képviselők ellenőrizték a titkosszolgálatokat, hanem a titkosszolgálatok választották ki az őket ellenőrző képviselőket és szenátorokat. Tehát nehéz ebben a komplexumban egyértelműen azt látni, hogy itt tulajdonképpen külön hatalmi ág működik, inkább egy olyan rejtett működésről van szó, mely több hatalmi ágat is átfog.
Végig követhetjük az utóbbi hetek, napok eseményei kapcsán a hírszerzésnek a különböző eseményekbe való részt, vételét, és itt utalnék egy kicsit vissza, ugyebár a bányászjárás, illetve a 89-es forradalmi események kivizsgálása kapcsán Virgil Magurianónak, a hírszerzőszolgálat első vezetőjének a szerepére, vagy pedig itt van egy vasárnap nyilvánosság elé került volt hírszerzőszolgálati ezredes, nevezetesen Daniel Dragomir, aki eléggé megdöbbentő nyilatkozatokat tett, és akkor ez utóbbi szerepére, illetve az általa elmondottakra szeretnék reflektálni, pontosabban rákérdezni, hogy mennyire hiteles egy ilyen programnak az elindítása egy olyan ember részéről, aki aktív részese volt a hírszerző szolgálatnak, és tényleg mennyire lehet komolyan venni ezt a programot, amit ő elindított.
Hát én Daniel Dragomir tulajdonképpen egy politikai vállalkozónak tekintem, aki úgy gondolja, és szerintem nem gondolja helyesen abban az értelemben, hogy ki is tudja vitelezni a tervét, hogy azt a kapcsolati tőkét, amelyet a titkosszolgálati működés során megszerzett, azt tulajdonképpen konvertálni tudja a politikai életbe. Ez korábban lehetséges volt, ma már úgy hiszem azért Romániában ez nem lehetséges, Úgyhogy egy politikai vállalkozó tervéről hallottunk, aki szerintem nem fog komoly politikai karriert befutni, sem a személy, sem a terv.
Mindenképpen egyik fő média szereplő lett az utóbbi hetekben, mert elég gyakran előfordult különböző műsorokban. És hát ami megdöbbentő, pontosabban érdekes, az az, hogy partnerként kezeli a magyarokat, és ezen belül a székelyeket. Na már most ez udvarlás, vagy milyen gesztusnak nevezhető az ön véleménye szerint, hogy tágította a kört, úgymond?
Hát úgy gondolom, hogy egy politikai vállalkozás kiinduló elképzelésébe belefér az is, hogy a lehető legtágabb választói kört célozzuk meg. Én úgy hiszem, hogy ez a javaslata igazából nem fog meghallgatásra találni a pártszervezés során, amennyibe tényleg sor kerül erre, hiszen jelen pillanatban is azt látjuk, hogy a politikai életet meghatározó etnikai törésvonal mind a jelen pillanatig nagyon erős Romániában. Tehát egy etnikailag megosztott pártrendszer létezik, olyan értelemben, hogy egyrészt vannak a fősodor román pártjai, másrészt pedig vannak magyar pártok, kiemelten az RMDSZ, de mellette kisebb pártok, és igazából egy olyan politikai formula, amely egyesítene románokat és magyarokat, mindez ideig nem tudott kialakulni. Jó lehet, hogy ezt jóval, hogy úgy mondjam, népszerűbb alapokon is megpróbálták az erdélyiség kérdése kapcsán, de igazából ez nem vált eddig sikeres projekté, és én úgy hiszem, hogy jelen pillanatban nem sok esélye van egy ilyen titkos szolgálati háttérrel rendelkező politikai vállalkozónak, hogy ezt meg tudja teremteni.
És a közvélemény egy jó része amúgy megvan csömörölve a hazai politikai viszonyok, illetve a politikusok megnyilvánulásaitól. Ez is valószínűleg, hogy önnek ad majd igazat a továbbiakban. Viszont, mint egyetemi tanár, kérdezem meg öntől, hogy mennyi esély van arra, ugyebár találkozik a fiatal generáció tagjaival nap mint nap, hogy a sokat emlegetett megoldás megszülessen a következő években, mármint az új generáció tagjai fogják majd biztosítani a politikai elit úgymond letisztulását. Mennyire van erre esély a következő években?
Én nem hiszek abban, hogy a politikában nagy törések vannak, nagy váltások. A politika az egy olyan üzem, amelyben a folyamatosságnak és a kontinuitásnak van mindig nagyobb szerepe. Számos generációs kísérletet láttunk arra az elmúlt 25 év során, hogy valamiféleképpen az uralgó politikai elit leváltásra kerüljön. Még a 90-es években kiszakadt egy fiatal csapat a Nemzeti Liberális Pártból, és létrehozták a Nemzeti Liberális Párt ifjúsági szárnyát. Közülük rövid időre néhányan rendkívül népszerűvé váltak. Aztán, hogy a frissebb fejleményekre utaljak, a legutolsó választásokon például az USZERE, a Mentsük meg Romániát szövetség is tulajdonképpen egy ilyen generációváltást ígért a politikába, nem föltétlenül életkori generációs alapon, hanem inkább abban az értelemben, hogy a politikába korábban nem bevont eliteket próbálja meg, tehát a tiszta lappal indulókat próbálja meg politikai értelemben, helyzetbe hozni, és ma már látjuk ennek a pártnak a szereplésén is, hogy a politikai üzem az úgy működik, hogy alapvetően és egyetlen lépésben ezt az úgynevezett megtisztulást, idézőjelben használom, nem teszi lehetővé. nem teszi lehetővé. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy eleve nem kell reménykedve tekintenünk arra, azokra a tervekre, amelyek szélesítik a politikai szereplőknek a körét. A politikai verseny terepének a szélesítése az inkább jó hatással van a politikára, mind rosszal, de természetesen nem garantálja a sikert.
Mindenképpen sok sikert kívánok én viszont önnek a nevelés folyamatában, és hát az eseményeknek a felülvizsgálatában. Köszönöm szépen önnek a beszélgetést,
és köszönöm.
Áldott ünnepeket, boldog új évet kívánok.
Hasonlóképpen én is szép karácsonyt kívánok a rádió hallgatóinak.